Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 34. Zsoltárunknak az első versszakát. A 34. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el, amelyik így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Helyünket elfoglalva folytassuk, Urunk és Istenünk, magasztalását, énekeljük a 301. dicséretünknek az első 4 versszakát. A 301. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd magasztaljunk téged ezen a karácsonyi ünnepen is, azért a világosságért, ami megjelent 2000 évvel ezelőtt. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a sötét világba, ahol az emberek tévelyegnek, ahol elfordulnak te tőled, ahol ellenkeznek a te akaratoddal, és lázadnak ellened, amit mi is tettünk, amilyennek születtünk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ebbe a sötét világba felragyogott a te világosságod. Köszönjük, Urunk, hogy ezt ünnepelhetjük, hogy testet öltött az ige. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepelhetjük, hogy megjelent közöttünk itt a teremtett világban a te üdvözítő kegyelmed. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt vállaltad, értünk, hogy eljöttél azért, hogy üdvözíts bennünket, hogy megtarts bennünket, megszabadíts a bűneink rabságából, megvilágosítsd a mi sötét életünket, megsötétült szívünket, elménket. Urunk, hadd kérjünk arra, hogy most ezen az alkalmon is, ezen az ünnepen is végezd ezt el bennünk. Adj nekünk a te világosságodból, hogy megérthessük azt, amit te mondasz a számunkra, megérthessük a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy te világosítsd meg az elménket, a szívünket, szent lelked által, hogy tudjunk téged ünnepelni, hogy lássunk téged annak, aki vagy. Kérünk, hogy így légy jelen közöttünk, és így áld meg Isten tiszteletünket a te nagy nevedért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Pálnak a Titushoz írt leveléből, a Titushoz írt levél második fejezetében, a 11. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszból. Így szól hozzánk Isten kijelentett szava. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet jó cselekedetekre igyekezőt. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim, karácsony ünnepe ebben az évben is elérkezett hozzánk. Jézus Krisztus születésének az ünnepe van. Azt ünnepeljük, és arra emlékezünk, hogy több mint 2000 évvel ezelőtt a júdeai Betlehem kis falucskájában megszületett a várva várt messiás. Mert hogy várva várták őt, Jézus Krisztus születését várakozás előzte meg. És itt nem csupán arra gondolok, hogy a szülei várták a gyermek érkezését, világra jöttét, mert igaz ez is, de különleges várakozás volt. Különleges várakozás volt Máriában is, Jézus édesanyjában, különleges várakozás volt Józsefben is, mert mind a ketten angyaltól értesültek a különleges várandóságról, és innen tudták, hogy a születendő gyermek nem egy hétköznapi fiú lesz, hanem a fiú, az Isten fia, aki azért jön el, hogy megszabadítsa a népét annak bűneiből. És emiatt nem csak a szülők várták a gyermek érkezését, hanem Isten népe is várakozott. Az Istenfélő kegyes emberekre jellemző volt a várakozás Jézus korában, és már azelőtt is, az ószövetségi időkben végig. Várták az Isten országát, várták a megígért szabadítót, a felkentet, a messiást, várták az Úr eljövetelét, várták azt, hogy Isten meglátogassa az ő népét. És ez a várakozás, amit mi is az adventben ünnepelni szoktunk, ez azért izgalmas téma, mert a Bibliában a várakozást, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a várakozást kiváltó ok az a bűn. Azért kell várni az embernek, mert a bűn állapotában van. Abban az állapotban van, amely Istentől elszakadott, eltávolodott, ilyen helyzetben van az ember, és emiatt kell várnunk, és minden embernek emiatt kell várni az Úrra, mert nem vagyunk ott az ő szent jelenlétében, hanem inkább próbálunk elmenekülni előle. Próbálunk eltűnni, próbálunk tudomást nem venni róla, pontosan, mint ahogy Ádám és Éva tették a bűneset után, próbáltak elrejtőzni Isten elől egy bokorban. Mi is ugyanígy próbálunk elmenni. És emellett még Isten maga is, azt írja a Szentírás, hogy elrejtette az ő orcáját a mi vétkeink miatt. És ez a távolság, ami Isten és az ember között kialakult a bűn folytán, ez ad okot a várakozásra, mert a bűnös embernek nincs közvetlen bejárása az Úrhoz. És ráadásként még azt is hozzá kell tenni, hogy azért is várakozásra vagyunk utalva, mert a saját erőnkből képtelenek vagyunk változtatni ezen a helyzeten. Képtelenek vagyunk kijönni a bűn állapotából. Próbálkozhatunk, sok mindennel építhetünk az égigérő tornyot, mint ahogy Bábelben tették, vagy létrát a mennybe, gyűjtögethetjük a jó cselekedeteinket, írhatunk listát róla, hogy mennyit jótékonykodunk. Ezeknek egyike sem fogja megváltoztatni a helyzetünket. Nem fog bennünket kihozni a bűn állapotából. Mondhatjuk úgy is, hogy nincs a kezünkben a mennyek kapujának a kulcsa. Nem tudjuk visszavinni magunkat Isten jelenlétébe, így marad a várakozás, hogy Isten, akinek viszont van hatalma, ő mentsen ki bennünket ebből a nyomorúságos állapotból, hogy ő tegyen valamit. Csak hogy itt még azt megemlíteném, hogy Istennek van arra hatalma, hogy megmentsen és kihozzon ebből, de van arra is hatalma, hogy elítélje a bűnös embert. Van arra hatalma, hogy jogos büntetést szabjon ki az általunk elkövetett vétkekért. A Bibliából úgy ismerhetjük meg az Urat, mint aki szent, igaz és igazságos. Azt mondja, hogy ő a féltőn szerető Isten, aki gyűlöli a bűnt, haragszik rá és igaz bíróként helyesen szolgáltat igazságot. Ugyanakkor azt is leírja a Szentírás, hogy Isten kegyelmes, aki megbocsát, aki megszabadít, megsegít, felment az ítélet alól, a vétkeinket a tenger mélyére veti, és a skarlátpiros bűneinket is hófehérre mossa. És mivel ezt a két oldalát ismerhetjük meg Istennek, ezért az Ószövetség időkben a várakozáshoz társult egy kis homályosság, egyfajta homály, hogy mi fog történni, amikor megjelenik az Úr. Ézsaiás próféta így fogalmazta meg, hogy vajon megtartatunk-e? Vajon megtartatunk-e, amikor beszél az Úr eljöveteléről? És ezt a kis bevezetőt azért szántam, mert ennek fényébe értelmezhető a karácsony, mert az választ ad erre a kérdésre, amit Ézsaiás megfogalmaz. Vajon megtartatunk-e, amikor eljön az Úr? És az első karácsonyról úgy beszél az ige, mint arról az alkalomról, ahogy Pál fogalmaz, amikor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Az üdvözítő kegyelem jelent meg. Az jött el, és az lett nyilvánvalóvá, hogy Isten kegyelméből, felmentő szeretetéből megszabadítja az embert a bűnös állapotból. Megszabadítja a bűn rabszolgaságából, ebből az állapotból, amikor az embernek azt kell tennie, amit a romlottság diktál. Ebből Isten felszabadít. És ez jelent meg ott Betlehemben. Sőt, ez a megjelenés, kifejezés ez azért izgalmas, mert úgy is fordítható, hogy feltűnt, láthatóvá vált, sőt, még azt is lehet mondani rá, hogy világos lett, világossá vált. A 67. Zsoltárban van egy ilyen kérdés, a kérés, bocsánat, amit megfogalmaz a Zsoltáros, hogy Isten könyörüljön rajtunk, áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orcáját. És ez a megvilágosítás, ez megtörtént. A népszámlálás ideje alatt a betlehemi jászolban valóban felragyogott Isten arca, aki azért jött el, hogy könyörüljön és megáldjon minket. Ebben a világban, amit teljesen besötítített az embernek a gonoszsága, besötítített a szeretetlenség, az önzés, az istentelenség, egyszer csak ott felragyog az Úr arca. Ezért vannak a karácsonyi fények, erre utalnának, erre a ragyogásra, erre a megvilágosodásra, akár az izzók itt a karácsonyfán is, hogy az Úr eljött, akit vártak, felragyogott ott Betlehembe, és nem az ítélete, hanem a kegyelem öltött testet. Megjelent az üdvözítő kegyelem. Persze lesz majd ítélet is, eljön majd az idő, amikor Isten mindenütt érvényre juttatja az ő igazságát, és eljön majd az idő, amikor mindenkinek meg kell állnia Isten király trónja előtt, amikor mindenkinek felelnie kell, de karácsonykor, az első karácsonykor Jézus születésével a kegyelem jelent meg emberi testben. És így vált egészen nyilvánvalóvá, mondhatjuk, hogy kézzel foghatóvá, egyértelművé és biztossá Istennek a kegyelme. És hadd lépjek tovább a betlehemi jászoltól, mert nem csak ott az újszülött csecsemőben láthatjuk, hanem még egyértelműbben és még nyilvánvalóbban láthatjuk Isten üdvözítő kegyelmét Jézus földi szolgálata során. Ő maga az üdvözítő kegyelem, ennek megtestesülése, és ez látszik abból, ahogy ő tanít, ez látszik abból, ahogy csodákat tesz, az emberekhez való viszonyulásából is látszik, és természetesen a legnyilvánvalóbban az üdvözítő kegyelem az a Golgotai kereszten látszik, ahol meghalt, értünk, és majd harmadnap fel is támadt. És mindezt azért tette, és azért vitte véghez, mert ő a kegyelem, az üdvözítő kegyelem. Azért jött el, és azért született meg babaként, emberi testben, azért munkálkodott, és azért vállalta önként a halált, és azért támadt fel, hogy az üdvösséget elvégezze, és megszerezze a számunkra. Jézus azért jött, hogy a bűneinket vegye magára, hogy elhordozza, és a maga igazságával ruházzon fel bennünket. És ez az Isten ajándéka, mondhatjuk, hogy ez a karácsonyi ajándék. És kicsit tovább lépek, mert Pál azt írja Titusnak, hogy ez a kegyelem, ez egy olyan különleges ajándék Istentől, ami átformál. Itt a harmadik fejezetben utal erre, hogy újjászületés és Szentlélek általi megújulás jár ezzel. Tehát aki ezt a karácsonyi ajándékot megkapja, az mindenképpen megújul. És azt is leírja, hogy mire újul meg. Az első, amit itt mond, az, hogy tanít minket ez a kegyelem. Megjelent az üdvözítő kegyelem, amely arra tanít minket, hogy két dolgot, vagy két oldalát emelném ki ennek a tanításnak. Egyrészt arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Ez azt jelenti, hogy a hitetlenségre, vagy más szóval mondhatjuk úgy is, hogy az istentelenségre nemet kell nekünk mondani. Ne legyünk többé istentelenek, ne legyünk többé hitetlenek, hanem legyünk hívők. Erre tanít, erre nevel bennünket. Ne legyünk többé olyanok, amilyenek voltunk, olyan elszakadottak, olyan árvák a mennyei atyánk nélkül, hanem most már legyünk vele. Forduljunk oda hozzá, éljünk vele együtt. És figyeljünk az ő akaratára, és keressük azt. A kegyelem arra vezérel, hogy a bűn állapotából, ebből az elszakadottságból kijöjjünk, és nem maradjunk meg ebben az állapotban. Térjünk oda a kegyelemhez. Higgyünk benne, higgyük, hogy értünk is eleget tett, és minket, engem személy szerint is megszabadított. Erre vezet, ezt munkálja a kegyelem. És ehhez hozzá tartozik az is, hogy meg kell tagadni a világi kívánságokat is. Azokra is nemet kell mondani. Itt fontos megemlíteni, hogy nem minden kívánságot kell megtagadni. A Biblia nem mondja, hogy az ember legyen érzéketlen és mondjon le mindenről. A világi kívánságok megtagadását mondja, azaz azokat a vágyakat, azokat a kívánságokat kell megtagadni, ami arra csábít, hogy elforduljunk Istentől, ami leveszi a mi lelki szemeinket az Úrról. Azokra a kívánságokra kell nemet mondani, ami eltereli a figyelmünket Isten kegyelméről, és leveszi a szememet az üdvösségről, hogy helyette valami mást kínáljon. Ilyen kívánság volt például Évában, amikor szakított a gyümölcsből, mert úgy gondolta, hogy olyan lesz majd, mint Isten. Megvetette Isten jóságát, az ő gondviselését, valami másra vágyott. Csak ne felejtsük el, hogy ezek a világi kívánságok, ugyanúgy, ahogy Éva esetében is, azóta is mindig becsapnak, és átejtenek bennünket. Valamivel nagyon kecsegtetnek, amit aztán soha nem adnak meg. Ádám és Éva soha nem lett olyan, mint Isten. És ugyanígy bennünket is tudnak csábítani ezek a világi kívánságok. Nagyon csábító tud lenni a gazdagság, pénz, jó munka. Az ember ettől várná a boldogulását, a megelégedést, csak soha nem adják meg. Nem adja meg a megváltást, vagy a felszabadult örömet. Érdekes, hogy mostanában a karácsony a kívánságokról szól. Felnőttek megkérdezik a gyerekeket, hogy na, megírtad a listát, a kívánság listát, mit szeretnél karácsonyra? És a felnőttek is aztán agyra főre vásárolják az ajándékokat, a kívánságaiknak megfelelőt, miközben az első karácsony, az üdvözítő kegyelem megjelenése arra tanít, hogy megtagadjuk a világi kívánságokat, és felemeljük a tekintetünket a kegyelmes Úrunkra. És tanít arra, ami ennek a megtagadásnak a másik oldala, hogy a bűnös hajlamokra, a bűnös életre nemet mondunk, azt meg kell tagadni. Másrészt viszont azt mondja, hogy ez életre tanít, hogy hogyan kell élni, hogy hogyan szánjuk oda az életünket Istennek. Arra tanít, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Jézus Krisztus születése ezt tanítja nekünk. Például a mértékletességet, ami megint csak azért izgalmas, mert jelen korban a karácsony sok mindenről szól, csak a mértékletességről nem általában. Amit a tévé vagy a média reklámoz, az nem a mértékletesség. Hatalmas felhajtás, óriási költekezés, elindulnak a nagy bevásárlások, ajándékhegyek, végtelennek tűnő karácsonyi menüsor. Félreértés, ne essék, nincs ezekkel probléma. Nem azt mondom, hogy ne legyen menü, meg ne legyen ajándék, mert nagyon jó, hogyha megtehetjük ezt. Csak ne felejtsük el, hogy a megjelent kegyelem, az például a mértékletességre tanít. Nem a nagyzolásra és az elviselhetetlen felhajtás. Vajon ünnep lenne nekünk a karácsony ezek nélkül? És tanít még arra is, hogy igazán és szentül éljünk, azaz, hogy az igazságot cselekedjük, hogy ismerjük meg Isten akaratát, hogy engedelmeskedjünk neki. Erre tanít, hogy mi is hálás szeretettel kövessük a megváltónkat, hogy szentül éljünk neki, hogy odaszánjuk az életünket, elkülönítsük az ő számára, az ő szolgálatára is. Az, hogy Istent szolgáljuk, az nem azt jelenti, hogy el kell menni szerzetesnek, vagy papnak, apácának, hanem mindenki a hétköznapi életébe ott, ahol van, ahova az Úr helyezte, ott tudja az Urat szolgálni, abban, ahogyan a hétköznapi dolgait végzi és megéli. És a megjelent üdvözítő kegyelem, még egy kicsit tovább mennék, az vezet bennünket a várakozásra is. Nem ért véget a várakozás. Mert Jézus Krisztus eljött, testet öltött, és ezzel bebiztosította, igazolta, hogy nem hiába várták őt. Megtartotta az ő szavát, az Úr meglátogatta a népét. Nagyon érdekes, hogy ebben a versben a nagy Isten és Jézus Krisztus között egyenlőségjel van, tehát Jézus Krisztusban Isten eljött az emberek közé, megszületett a kegyelem, de ez a megszületett kegyelem megígérte, hogy ő vissza is fog jönni, és akkor tart ítéletet, amit már említettem. És ezért várhatjuk őt vissza, úgy, ahogy ő ezt megígérte, de ezt az ítéletet mi már tudhatjuk, hogy úgy várhatjuk, hogy ő bebizonyította az ő kegyelmét, bebizonyította azt, hogy ő megváltott, hogy ő megtart. Ezért írja azt, hogy ez egy boldog reménység, amit várhatunk. Várjuk vissza a feltámadott Jézus Krisztust, aki elhozza majd a teljes megváltást, az üdvösséget. Várhatjuk őt vissza, mert amikor ő eljön, akkor végérvényesen és örökre megszabadulunk minden rossztól, a bűntől, a fájdalomtól, a sírástól, a haláltól és a gyásztól. Már nem homályos, hogy mit várhatunk, mert tudjuk jól az ő szavai alapján, hogy mi fog elkövetkezni. És zárásként még azt szeretném kiemelni, hogy Pál még egyszer visszautal arra, hogy mit tett Jézus, aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket. Itt egyrészt kiemeli azt, hogy Jézus azért született meg, hogy önmagát adja érettünk. Fölhívja a figyelmet arra az áldozatra, amit ő hozott, az önfeláldozó szeretetére, amit Jézus Krisztus bemutatott. És ennek a szeretetnek két eredménye van, hogy megvált minket minden hamisságtól. Itt az egyénekre gondol, hogy minden egyes ember az ő vétkeinek az eltörlését, a hamisságainak az eltörlését, azt Jézus Krisztusban találhatja meg. Ő tette lehetővé, és ő tesz képessé arra, hogy őt kövessük. Az ő munkájának az eredménye ez, hogy jó cselekedetekre igyekezzünk, ahogy mondja, az ember hálából. És azt is mondja, hogy nem csak egyéneket váltott meg a hamisságtól, hanem tisztít önmagának kivált képpen való népet. Tehát benne van a közösség, a népnek, Isten népének a közössége. Sokszor mondjuk mi ezt, hogy a karácsony a közösségről szól, de milyen közösségről? Mert a karácsony az elsődlegesen Krisztussal való közösségről és a Krisztus népével való közösségről szól. Hiszen ő ezért jött el, hogy a népét megtisztítsa, azt készítse elő magának. Ezért nagy öröm az, amikor a gyülekezeti közösségben ünnepelhetjünk a karácsonyt. Így talán látszik, hogy milyen jelentősége van. Pál szavai alapján látjuk, hogy milyen jelentősége és milyen eredménye van Jézus Krisztus születésének, hogy miért méltó ő az ünneplésre. Azért, mert ő benne Isten üdvözítő kegyelme jelent meg, az ragyogott fel, és azért, mert ez az ajándék, ez átformál, tanít minket is, hogy nézzünk szembe a bűnnel, forduljunk szembe a bűnnel, és bízzuk rá magunkat és az egész életünket. Azt kívánom, hogy ezt végezze el mindannyiunkban az Úr, és így adjon nekünk áldott rá figyelő ünneplést ezen a karácsonyon. Amen. Testvéreim, most fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hadd dicsérjünk téged, és magasztaljunk, Urunk Jézus Krisztus, aki magad vagy, az üdvözítő kegyelem, aki testet öltöttél. Köszönjük, Urunk, hogy te benned, a te személyedben láthatjuk az Istennek a kegyelmét, azt a szeretetet, amivel közel hajolt hozzánk, hogy bennünket, bűnös embereket megszabadítson, megváltson. Köszönjük, Urunk, hogy ha te rád tekintünk, ha téged megismerünk, akkor ezt láthatjuk, hogy te nem az ítéleteddel sújtottál azonnal, hanem egy megmentő tervet vittél véghez. És ha bár ez a megmentő terv, ez nagy áldozattal, sok fájdalommal járt, te mégsem riadtál vissza, nem fordultál vissza, nem hátráltál meg, hanem elvégezted értünk az engesztelést a Golgotai kereszten. Urunk, köszönjük, hogy a betlehemi jászoltól a keresztig láthatunk, hogy így ismerhetünk meg téged, mint aki önmagadat adtad értünk, hogy megtisztíts minket a hamisságainktól, és hogy elkészítsd a te népedet arra, hogy veled majd találkozzon. Kérünk, Urunk, hogy add a mi szívünkbe ezt a reménységet, hogy amikor te eljössz, akkor beteljesül mindaz, amit te megígértél, akkor megszabadulunk végérvényesen a bűntől, a romlottságtól, és mindazzal, ami ezzel járt, a halál, a sírás, a fájdalom. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt eltörlöd, és mi ebben reménykedhetünk, így várhatunk téged vissza. Köszönjük, hogy addig is rád tekinthetünk, hogy megemlékezhetünk, köszönjük, hogy szól közöttünk a te igéd. Kérünk, hogy tarts meg bennünket magad mellett. Hadd kérjünk, Urunk, az idősekért, a betegekért, azokért, akik szenvednek, hogy erősítsd meg őket. Ha lehet, akkor adj nekik gyógyulást, de mindenek előtt az ő lelki szemeiket emeld föl magadhoz, hogy rád tekintsenek. Úrunk, köszönjük, hogy kérhetünk a gyülekezetekért, a te népedért itt Magyarországon és világszerte. Kérünk, te gondoskodj rólunk, te gondoskodj arról, hogy a te igéd szóljon, hogy legyenek megtérések, legyenek odaszánt életek a te szolgálatodra. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk, hogy maradj velünk az Isten tiszteletünk után is, otthonainkban, hogy minden napon, nem csak az ünnepen veled élhessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Legyen áldott a te nagy neved. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, köszönjük szépen Szabó János kisteleken szolgáló lelkésztestvérének, hogy ma bejött ide, hogy hirdesse nékünk a Krisztus. Ő neki most vissza kell menni, ennek kisteleken is Isten tisztelet lesz, és ott fog szolgálni, majd 11 órától. Mi most itt maradunk, és ahogy láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát, aki elkészítette magát és bírja egyházunk felhatalmazását, azt nagy örömmel várjuk úrvacsorai közösségünkbe is. Most az Isten tiszteletünk első részének lezárásaképpen, illetve készülődve már az úrvacsora vételre, a 301. énekünket énekeljük az 5. és következő verseivel. A 301. megkezdett énekünket az 5. versével énekeljük el végig ezt az énekünket. Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje.